Sziasztok, drága hallgatók! Ez a Mi a Fem Podcast, én Antónia vagyok.
Én pedig Uca.
És a mai epizódban egy nagyon fabulous vendégünk van itt a virtuális stúdiónkban. Egy nagy tapsot szeretnék kérni Márton Jocinak!
Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm a meghívást, ezért el kell árulnom a kedves podcast hallgatóknak, hogy én number one rajongó vagyok. Én az elejétől hallgatom a Mi a Femmét, és már nagyon, nagyon megörültem, amikor meghívtatok. Igazából egy picit kétségbe is estem, hogy tudok-e majd én olyan sok okosságot mondani, amit egyébként én tanulok tőletek. Úgyhogy nem egyszerű, izgulok, megmondom őszintén.
Jaj, de mi vagyunk a te rajongod.
Na, akkor én is a tiétek.
Igen, ez egy ilyen szerencsés egymásra találás volt. Meg én nagyon szeretem az írásaidat is, Jóci, már hogy így Facebookon stalkollak, és hát nem stalkollak igazából, ez egy nyilvános platform, ahol tényleg nagyon, nagyon erős írásokat osztasz meg, úgy érzem, meg kicsit ki lett már koptatva ez a szó, hogy hiánypótló, de hogy azt érzem, hogy nagyon, nagyon az ilyen témákban, amikben te is mozgolódsz, meg mi is, interszekcionalitás, meg rasszizmus, szexizmus kérdés, azért úgy kerülgetni szokás a forró kását. Én meg azt imádom, hogy te így bum, css, bele a pacekba.
Tényleg nagyon köszönöm, hogy ezt mondod, mert én is ugyanazt érzem, hogy nekünk aktivistáknak ma Magyarországon kell egymást hallgatnunk a különböző témákba, mert hogy ti is pont olyan dolgokról beszéltek, hogy nem kerülgetitek a forrókását, hanem tabuk nélkül beszéltek olyan dolgokról, ahová nekem nincs hozzáférésem, nekem nincs bejutásom. Szóval, hogy ugye férfi vagyok, nem tudok alapjáraton sokat a ti tapasztalataitokról, és nekem ez nagyon sokat segít abban, hogy tanuljak tőletek.
Bólogattunk amúgy, ezt a hallgatók nem látják.
De... Igen, azt szerintem arra jó, hogy az ember vagy felnőttként is már, hogy talán ez az alázat, az, vagy nem tudom, amit így kevéssé tanítanak az iskolában, hogy azt mondja az ember, hogy elvégzi a gimit, vagy elvégez még utána szakirányú képzést, vagy OK-t, vagy egyetemet, tök mindegy, és akkor így azt gondolja, akkor hát kvázi én akkor így kész vagyok, mint felnőtt, mint ember, és akkor innentől kezdve én még így olvasgatok ilyen kis szórakoztató irodalmat, és akkor nagyjából meg is lennénk. De hogy egyáltalán nem szégyen az, hogy fejleszted magad olyan témákban, amiről például nem volt szó a gimnáziumban, vagy olyan témákban, amikről te mást gondolsz, vagy mást gondoltál korábban, és akkor van benned az az alázat, vagy nekem legalábbis itt jön a képbe ez a szó, hogy ezt mondod, hogy ja, várjunk csak, akkor erről lehet, hogy semmi tudásom nincs, vagy téves tudásom van, és akkor már tisztítsuk ki ezt a szekrényt, szóval én ebben nagyon hiszek, meg ez is ilyen elcsépelt, hogy lifelong learning, de hogy itt azért ezen a területen tényleg van mit. Szerintem itt tényleg van mit tanulni.
Egyrészt van mit tanulni, a másik meg az, hogy ne felejtsük el, hogy még akkor is, hogyha a gimiben tanultunk volna róla, azért az aktivizmus is változik, fejlődik, és egy csomó új dolog van, amiben, hát, hogy is mondjam, utol kell érni magunkat, és kell többet hallani. Egy csomó olyan dolog van, hogyha csak arra gondolok, hogy például transzneműek helyzete ma Magyarországon, ami ugye a diskurzus folyamatosan változik, és tanulnunk kell. És félreértést ne essék, mert tudom, hogy most mindenki arra gondol, hogy szavakat kell tanulni, nem csak szavakat kell tanulni, vagy egyáltalán nem a szavakon van a hangsúly, hanem sokkal inkább megközelítések, amik igazán fontosak. Ezt csak azért mondtam, mert tudjátok, nagyon sokan szeretnek azon lovagolni, hogy itt a PC, meg nem tudom, de hogy igazából nem ezen van a hangsúly. Sokkal inkább új információk, új megközelítések, új látásmód, amit jó, hogyha beépítünk így a saját kis életünkbe.
Igen. Nagyon. Meg nekem az például tök érdekes, hogy amióta elkezdtük a podcastet, biztos nektek is az Amepanzsal vannak hasonló tapasztalataitok, de hogy hogy én azt érzem, hogy egy része az, amit mondjuk mi egymás között beszélünk, könyvekből olvasunk, más podcastekből hallunk, vagy így megtanulunk, vagy fejlesztjük magunkat, de hogy ezekből a hallgatói visszajelzésekből, meg levelekből, meg saját élettörténetekből, meg azáltal, hogy tudják mások, hogy csináljuk ezt a podit, és jönnek sztorikkal, stb. Ezzel így tök sokat tanulunk, mert hogy ezek ilyen megélt tapasztalások, és akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, az elmúlt egy hétben jött mondjuk 15 olyan levél, amiben erről és erről számoltak be, és ez lehet, hogy velünk soha nem történt meg, de mégis így másnak a tapasztalati valami csodája, amit mi aztán be tudunk dolgozni, vagy tovább tudunk vinni, vagy utána tudunk olvasni. Tehát, hogy azt, hogy ilyen infót közösbe bedobni, és hogy ennek így mekkora ereje van, és nekem ezért ilyen izém a hagyományos oktatás, hogy ilyen faktuális tények-tények, évszámok-évszámok, tények-tények, és nem arról azt, hogy üljünk le egy körbe, na kinek otthon mondjuk mit csinálnak a szülei például, ki milyen mintákat látott, és így erről beszélgetni csak, és baromi érdekes, és nem is tudom, szóval, hogy nekem picit ez az, ami így félrement, hogy nincs meg ez az ilyen tudás, megosztás, személyes módokon. Ez nekem az hiányzott mondjuk így az iskolából.
De tök izgi az, hogy akkor kiből lesz aktivista? Vagy
Vagy mitől? Igen.
Vagy hogy honnan jött az a inspiráció? Például, és tökre érdekel, Jocsi, és lehet, hogy ez egy nehéz kérdés, de hogy honnan jött az aktivizmusod? Voltak olyan emberek körülötted, vagy saját magad találtál rá?
Maga az aktivista szó is egy ilyen nagyon fura, mert sokan azt mondják, nem tartják magukat sokan aktivistának, egyébként én igen, mert hogy sokan azt mondják, hogy hú, hát aktivista, hát én azt úgy képzelem el, hogy nem tudom, hogy valaki egy atomerőműhöz láncolja magát, és akkor az az aktivista. De közben meg, hogy az aktivizmus azért nagyon sok rétű. Vannak olyanok is, akiket úgy csúfolnak, hogy kanapé aktivista, vagy szófa aktivista, nem is tudom a helyes kifejezést, akik ugye azzal foglalkoznak, hogy írnak, de hát egyébként az is egy csomó befektetett energia, hogy utána olvasnak dolgoknak, és van arra képességük, hogy széles rétegeket elérjenek. Szóval nekem ez is nagyon tetszik. Én valahogy így a kettő között vagyok, hogy én ilyen közösségi ember is vagyok, meg így ilyen komputer aktivista is vagyok. És még úgy arra szeretnék még visszareflektálni, hogy nem én mondtam magamra egyébként először, hogy én aktivista vagyok, hanem így az emberek kezdtek így rólam beszélni, hogy oké, Márton Jocsi aktivista. És akkor így arra gondoltam, hogy hát most ezt mégis milyen szóval lehetne máshogy leírni? Hát igazuk van, hogy aktív vagyok, mert a közösségemet képviselem aktívan. Szóval, hogy nekem oké ez a szó.
Aha, igen. Igen, csak ez érdekes, mert hogy akkor ebben az ilyen bináris gondolkodásban, hogyha mondjuk te aktivista vagy, akkor a többiek, akik nem így definiek magukat, akkor ott meg passzivisták. Tehát akkor van ebben egy ilyen dolog, hogy akkor egy ember képvisel egy mondjuk egy ilyen szélesebb tömeget, és a többiek megnyugodnak, hogy na legalább egy ember aktív, akkor én már visszadőlhetek. Szóval, hogy ez is olyan nehéz, mert hogy például van ez az énekes csaj, aki fuvalázik, a Lizzo, és ő mondta magáról talán a David Letterman showban, hogy azért, mert kövér vagyok és fekete, ezért az emberek elmondják, hogy aktív legyek, hogy aktivista leszek, hogy bármit már csinálok, vagy ahogy megnyilvánulok mondjuk Instagramon, rögtön abból aktivizmus lesz, hogy megmutatom a taggás seggemet, azért, mert XXL-es vagyok.
Igen, az, hogy egyáltalán létezik, mint fekete nagyobb darab nő, attól már így, ez egy politikai...
Így van.
Abszolút. Mondjuk én ezért ennél egy picit tudatosabb vagyok, szóval, hogy én szándékosan szeretném, de nem igazából, mert a képviselet szó nagyon, nagyon érdekes, mert ugye azt a szót használtad, hogy képviseleted. Én azért tisztában vagyok, hogy én nem tudok egy teljes közösséget képviselni. Én inkább csak megpróbálom a problémákat, amivel mi szembesülünk, vagy átadjuk, azokat felhangosítani. Mert tudod, azért a roma közösség is egy borzasztóan nagy, színes, változatos közösség, és nem is tud velem mindenki feltétlenül azonosulni. Az LMBTQ közösségről már nem is beszélve. De ha mondjuk valaki engem úgy definiál, mert ezt is szokták, hogy roma LMBTQ aktivista, tehát a kettőnek a metszete, és van egy ilyen szűk keresztmetszet, még ott is azt mondom, hogy én nem tudok mindenkit képviselni, ezért lenne nagyon fontos, hogy nagyon sokan mindenféle identitású emberek kapcsolódjanak ebbe bele, hogy minél változatosabb és színesebb legyen. De nyilván megpróbálom a közös problémákat felhangosítani, illetve azokat a problémákat is, amelyek engem személyesen nem érintenek, de mondjuk a közösségem valamelyik tagját igen.
Szóval tök érdekes, amit mondtál, jó cím már, hogy csomóan, amikor így feltettük azt a kérdést, hogy milyen feministának lenni egy párkapcsolatban, vagy hogy ez akadályozza bárkit a párkapcsolat kialakításában, így csajok, akkor rengeteg DM jött, hogy kvázi így coming out-olni kellett ezeknek a lányoknak egy-egy ilyen első randi alkalmával, hogy én XY vagyok, és igen, feminista. És hogy neked volt-e ilyen, hogy amit mondtál, hogy az aktivizmusodnak is van egy ilyen metszete, hogy roma aktivista, LMBTQ aktivista, te feminista ally-nak vagy támogatónak is vallod magadat. Ez hogy volt-e ilyen, hogy neked is nem feltétlenül ilyen randi helyzetben, de hogy ezt így ki kellett magadról jelentened, hogy akkor én ez és ez vagyok innentől kezdve így, és így álljatok hozzám. Hogy volt neked ilyen coming out, ilyen akár feminista coming out.
Na, az van, hogy nem volt ilyen, mert hogy abból, amit mondok, abból azért az emberek le tudják szűrni, hogy szövetséges feminista vagyok. De a szövetségeseket ért hátrányt, én azért nem hasonlítanám össze azzal, amit mondjuk egy érintett egyénnek el kell viselnie. Például, ha egy beszélgetés alkalmával kiderül rólam, hogy én mondjuk egy feminista vagyok, és az sem ritka, hogy mondjuk kísérletet tesznek arra, hogy meggyőzzenek arról, hogy rosszul gondolkodom, de ez mégsem ugyanaz, mint amikor egy feminista nő kapja ezeket a kéretlen okfejtéseket. Szélsőséges esetekben azt is el tudom képzelni, hogy valakit mondjuk inzultus ér emiatt, vagy éppen diszkrimináció, de hogy ennek van egy neve, szóval, hogy ezt úgy mondják, hogy a véleménye miatt éri őt, nem tudom én, hátrányos megkülönböztetés, vagy bármi más. Szóval, hogy én nem értek azzal egyet, amikor az identitáspolitikát támadók a szövetségesekre is kiterjesztik azt, hogy ők is hátrányos megkülönböztetésben részesülnek, mert hogy attól még, hogy én férfi feminista vagyok, akkor, amikor beszélgetek egy társaságban, nem vágnak a szavamba, nem fütyülnek utánam, meg mondhatnám még azt is, hogy például, amikor beszélek, akkor arra figyelnek, hogy mit mondok, és nem arra, hogy nézek ki. Szóval, hogy engem nem érnek ugyanazok az elnyomások, ugyanúgy, mint hogyha mondjuk valaki kiáll a cigányokért, attól még őt nem követik a boltban, a drogériában, hogy lop-e, ugye? Szóval az előfordulhat, hogy embereknek ez nem tetszik, de nem hiszem, hogy ki kellene terjeszteni a szövetségesekre, és baromira nem gondolom azt, hogy a feministáknak azzal kellene foglalkoznia, hogy mondjuk engem, mondjuk Márton Jocit milyen sérelem éri azért, mert ő feminista. Hanem vannak ennél sokkal fontosabb dolgok is, amire nekik fókuszálniuk kell.
Nem, ez nagyon, nagyon tetszik, amit mondtál, meg ez a hasonlat is. Én is állandóan egyébként ilyen, amikor így írnak nekünk egy-két ilyen felháborodott emberkel DM-ben, akkor így megpróbálom átfordítani mindig az ilyen etnicitás kérdésre az hozzám. Tehát, hogy azt így nagyon értem. Az én mondjuk egy ilyen afroamerikai fehér kontextusban megpróbálom átfordítani, amikor így megkérdőjeleznek, vagy ilyesmi, hogy így érezzem ezeket az erős kontrasztokat, mert hogy valóban egy szövetségest azért kevesebb hátrány ér, ugyanúgy, mint hogy ez egy kicsit egy ilyen kanapélét, hogy persze támogatom ezt és ezt a csoportot, de magán így a bőrömön nem érzem ugyanazt a hátrányos megkondasztatást, és kivéve, ha mondjuk van egy tüntetés, amire kimegy érintett és szövetséges, és akkor mondjuk felszedik a Kossuth téren a járókövet, és megdobálnak, akkor igazándiból. Mindegy, hogy szövetséges voltál-e vagy sem.
Nyilván, de akkor is én azt érzem, hogy akkor ott a politikai meggyőződésed miatt ért téged hátrány, vagy inzultus, és nem az identitásod miatt. És engem ez azért zavar, mert hogy Magyarországon már elkezdődött egy ilyen diskurzus a bal oldalon, ami az identitás politikát támadja, és ott igenis azt mondják például, hogy a homofóbia a baj. Nem az egyénnek az identitása. És akkor itt példának szokták hozni, ami az elmúlt időszakban történt, hogy a Rutka János sportriportert kirúgták azért, mert nyíltan kiállt egy LMBTQ kampány mellett, és akkor ugye azt mondják, hogy na nézzétek, hát mit kell azzal foglalkozni, hogy te meleg vagy-e, vagy nem vagy? Hát mindenkit érhet a homofóbia miatt hátrány. Csak ugye ez a politikai meggyőződése miatt volt, és nem azért, mert hogy ő milyen nemű, és kit szeret. És ez hatalmas különbség.
Igen, ez most az identitáspolitika egyébként egy ilyen nagy nemzetközi diskurzusnak a része, és hogy én is hallottam erről egy ilyen jó kis ausztrál debétet, hogy most akkor tulajdonképpen az identitáspolitika az valahol mindig is létezett, nem? Csak hogy ennek most így adtunk egy ilyen nevet, meg hogy ez most így nagyon, nagyon hype-olva van, de hogy tök érdekes az, hogy minél inkább nevén nevezzük a gyermeket, annál inkább, tehát mondok egy példát, hogy addig senkinek nem jut eszébe, vagy nem erősödik fel mondjuk egy zsidó identitása, ameddig az antiszemita hangok nem erősödnek annyira föl. Tehát hogy ez így fejfej mellett halad egy kicsit, én azt érzem, hogy amennyire így erősödik az egyik oldalon az elnyomás, annyira formálódik ez az identitás a másik oldalon egyre erősebbé. Tehát nem tudom, hogy erről így mit gondolsz például.
Hát abszolút, illetve amit még figyelni lehet, az, hogy különböző független vagy baloldali portálok is cukkolják ezzel az identitáspolitikával az embereket, mert rájöttek arra, hogy ez kattintásszám. Ugye az embereket érdekli az, hogy valami túl van hype-olva, és akkor fel lehet rajta háborodni, és akkor direkt olyan cikkeket közölnek, hogy na, tessék megnézni, kérem, mert az angol reggeli is rasszista, és akkor rákattint, nem tudom én, több ezer ember, és akkor a cikkből kiderül, hogy például volt ott egy vendég, akinek nem tetszett a valamelyik zászló a hamburgeren, vagy a kolbászon, és ezen háborodott fel. És ezt így ilyen nagy főcímben már az angol reggeli is rasszista, és már itt minden rasszista, már semmit nem lehet mondani. És akkor ez az embereket nyilván cukkolja, csak itt most már ott tartunk gyakorlatilag, hogy amikor tényleg jogos követelések vannak egy-egy elnyomott kisebbségi csoportoknál, akkor is nagyon gyorsan rásütik azt a bélyeget, hogy jaj, hát már megint mit akarnak a feketék, hát ők akarnak, nem tudom én, balettáncosok lenni, meg nem tudom én, nem túlzás már ez egy kicsit? Hát persze, nyilván. Vagy az, hogy kifordít kit, ugye itt volt az Amanda Gormannak az ügye, ami szintén úgy ment be, és ez is pont egyébként a magyar független és baloldali médiának köszönhető, mert egyébként nemzetközi viszonylatban nem volt ekkora negatív visszhang ennek az ügynek, mint itt, mert itt Magyarországon nem ismerték fel az aktivizmust, nem ismerték fel, hogy nem arról van szó, hogy egy fehér ember ne tudná lefordítani ezt a verseskötetet, csupán aktivizmust vittek bele, hogy olyanok is kapjanak lehetőséget, olyan tehetséges fordítók, akiknek eddig nem jutott. És szó sem volt arról, hogy a postás fogja lefordítani, csak mindegy, csak fekete legyen, hanem képzett emberekről volt szó. És akkor Magyarországon meg ez úgy jött, tehát, hogy jaj, most akkor milyen lesz majd az a vers vajon? Ugyanolyan lesz-e? Hát képzeld el, hogy egy képzett tolmács vagy fordító fogja ezt neked lefordítani, hogy élvezd ezt a verset, és tényleg nem arról van szó, csak valakinek így oda nyomják a kezébe. De ugye ez már maga a feltételezés is egyébként baromira rasszista, hogy hogy miért nem tudná egy fekete nő egyébként lefordítani azt a verset?
Hát igen, meg egy idő után, tehát hogy ez lehet ilyen nevetségessé tenni, ahogy te is mondtad, hogy ezt a fajta aktivizmust Én értem, hogy a humor az minden esetben fölpuhítja ezeket a dolgokat, és az ilyen esetleges túlkapásokra nagyon jól rá tud világítani, egy ilyen finom ironizálás. Csak az meg már a másik oldala talán a lónak, hogy valamit nevetségessé teszünk, és onnantól kezdve erről már nem lehet komoly diskurzust folytatni, amikor igen, az, ahogy mondod, ez a postás hasonlat, hogy mindegy, csak fekete legyen. Szóval, hogy igen, ez nagyon nehéz ezt így balanszírozni, és én is azt láttam, hogy egy csomószor az van, hogy így nyugatról fölkapunk valamit, és akkor azokat a... Ugye teljesen más például az afroamerikai történelem és társai, hogy ott az a rasszizmus hogyan alakult és mint, és akkor azokat a példákat gyakorlatilag így nevetségessé tenni, ilyen számos ilyen média címlapot én is olvastam, ami erre ment ki. De hogy tök érdekes például, hogy még engem érdekel kicsit az, hogy a te feminizmusod az hogyan alakult, vagy nézett ki, vagy hogy amit mondtál, hogy mondjuk téged nem szakítanak félbe, amikor beszélsz, vagy nem fütyögnek utána az az utcán, tehát hogy ezeket így hogyan azonosítottad be, vagy hogyan lőtted be, hogy más nőismerőseid sztoriait hallgattad, és azt mondtad, hogy fú, baszki, ez velem még sose történt meg, mesélj már róla, vagy hogyan azonosítottad ezeket?
Hát ez nem teljesen így történt, szerintem ez egy folyamat leginkább, és kezdődik egy felismeréssel, de nem annak a felismerésével, hogy úristen, ebben a társadalomban a nők el vannak nyomva, hanem inkább, sokkal inkább az a felismerés, hogy hát de én ezt mindig is láttam, én ezt mindig is érzékeltem, csak valami miatt én erről nem akartam tudomást venni. Vagy azért, mert nem tartottam mondjuk olyan fontosnak, vagy mondjuk megideologizálom, hogy ez miért jó ez így, ahogy van. Mert ugye azt el tudom képzelni, hogy Magyarországon van egy ilyen szűk, privilegizált kör, akiknek mondjuk nincsen nulla kapcsolata romákkal. És akkor el tudja ő azt nekem mondani, hogy hát ne haragudj, Jóci, de én még az életemben nem találkoztam romákkal, én azt se tudtam, hogy velük mi van. Azt tudom mondani, hogy jó, oké, lehet. De az, hogy valaki mondjuk, valakinek nincsen nőkkel interakciója, azt ugye nagyon nehéz elképzelni. És ugyanúgy nekem is a családban a lányunok, a tesóim, a nagynénikék, anyukák, nagymamák, szóval, hogy így észrevezett, hogy neked mit szabad, nekik mit nem szabad, mondjuk egy lányunok a tesónál is, hogy ők hová mehetnek, hová nem, mit vehetnek fel, mit nem, és azon kívül még ezek az elvárások, ezek az eszméletlen elvárások, amiknek lehetetlenség megfelelni. És ott már tényleg közbe jön ez az összehasonlítás, hogy nekem nem kell ezekre figyelnem. És van például egy ilyen szuper videó, amit a Cynthia Nixon csinált, a Sex és New York Mirandája, az a zenés videó, amiben így...
Ez kurva jó.
Igen, nagyon, és akkor abból látod, hogy aha, ennyi elvárás van, aminek egyébként lehetetlenség megfelelni. És utána persze jönnek még a beszélgetések barátokkal. Nekem például szerencsém volt, mert volt körülöttem sok feminista roma nő is egyébként, akikkel beszélgettem.
Ez lett volna a kérdésem amúgy. Hogy a nők úgy körülötted, vagy a nők az életedben, vagy a családodban, vagy így a baráti körödben, hogy ők feministák-e. De ezek szerint így...
Abszolút, a baráti körömben abszolút, és hát a családban hát a feministát azt nem mondanám, de például, hogyha én visszagondolok a nagymamámra, akkor szerintem ő is feminista volt, csak ő ezt nem használta, ezt a szót például, de ilyen is nagyon gyakran van.
Most amúgy tökre érdekel, hogy ki volt a nagymamád, és milyen módon volt feminista? Hogy eszedbe jut valamilyen példa?
Nagyon erősen jelen van egy ilyen iránymutatás, amit így az unokák felé képviselt. Arra emlékszem, hogy ugye nekem vannak lányunokatesóim is, tehát a nagymamámnak voltak fiú és lányunokái is, és arra tisztán emlékszem, ahogy mondja nekik, hogy de nem kell egy fiúnál leragadni. És hogy nektek is mennetek kell tovább, és hogy minél több fiúval találkozni, tapasztalni, és hogy élvezni az életet, gyűjteni mindenféle tapasztalásokat az életben. És ezek pont azért jönnek tőle szerintem ilyen nagyon hihetően, meg ilyen nagyon hitelesen, mert hogy ő nekem nagyon sokat beszélt az ő saját fiatalkoráról. Ő egy ilyen storyteller volt, és nekem jutott meg az a megtiszteltetés, hogy én nagyon sokat beszélgettem vele, mert én voltam az az unokák közül, aki 20 évesen még nem bulizott, nem volt barátja, párkapcsolata, és én szerettem a nagymamámnál ülni, és az ő történeteit hallgatni. És neki azért nehéz élete volt. Tehát 32-ben született, azért volt Magyarországon egy holokauszt, orosz megszállás, nem tudom, és szóval, hogy volt egy csomó dolog, amin ő keresztül ment, és ezekben a történetekben a női szál, azok nagyon erősek voltak. De azért nem szeretnék azt mondani, hogy a nagymamám feminista volt, egyrészt ő nem definiálta magát így, nem gondolom, hogy etikus lenne a halála után ezeket belemagyarázni, ráadásul, hogyha azt nézem, hogy mi az, ami ma pontokba szedve a feminizmus jelenti, akkor nem biztos, hogy ő minden pontban egyetértett, de abban 100%-osan egyetértett, hogy egyrészt a nő az abszolút egyenragú mindenben, ezt képviselte a második házasságában is, mert az első házassága sajnos olyan volt, az én vérszerinti nagyapám, aki egyébként bántalmazó volt, és ő ezt nagyon erősen képviselte, hogy neki, ő ezt többet nem tűri el senkitől. Uh-huh. És gyakorlatilag ő olyan kapcsolatot is alakított ki az én nevelt nagyapámmal, akit én gyerekkorom óta ugye ismerek, mert én az eredeti, a vérszerinti nagyapámat nem ismertem, olyan kapcsolatot épített ki, hogy az abszolút egyenrangú volt. Szóval, hogy a nagyapám ugyanúgy vasalt, a nagyapám felmosott, mindenféle háztartási munkát csinált, és a nagymamám azt mindig is hangsúlyos tőz képviselte, hogy neki is kell, mert hogy ő is itt lakik ebben a lakásban. És ő nem lesz senkinek sem a cselédje. Vannak ilyen emlékképek, tudod, a fejembe, hogy ott ülök a nagymamámnál, ő ül a komputer előtt, mert nagyon szeretett így internetezni, meg nem tudom, és közben a nagyapám viszi neki a teát, vagy a kávét.
Pont erről beszéltünk az előbbi epizódban, az emocionális munkáról amúgy, hogy ez mennyire jelen van ma, 2021-ben. Szóval az az elvárás a nő felé, hogy ő mit csináljon az otthonban, és hát elég vagány, hogy a nagymamád már ez a stigma ellen ment.
Abszolút.
És ez akkor, amikor gyerek voltál, akkor így gondoltál erre, vagy ez most utólag?
Én már akkor is így gondoltam rá, és ezt így ilyen, én abszolút ilyen pozitívnak, de ezek a képek, ezek utána később állnak ezek így össze egy ilyen egészé, hogy ő milyen mintát adott. És egyébként 3 lánya van, és mind a 3 lányának ezt így gyakorlatilag átadta ezt a mintát, hogy a háztartás az nem csak a nőnek a dolga, hanem az mindenkinek, az mindenkinek a dolga.
Ilyen elvárások voltak rajtad is, mint fiú?
Na hát ez nagyon érdekes kérdés, mert én egy eléggé elkényeztetett vagyok, meg voltam, és én nem érzem azt, hogy én kivettem volna mondjuk a háztartásból a munkát, a részemet a munkából egyébként annyira, amennyire kellett volna. Szóval ezért is utalok egy picit így vissza arra, amit előzőleg mondtam, hogy van egy ilyen amit nem akarunk látni. Szóval, hogy így nem igaz az, hogy nem tapasztaljuk azt, hogy a családtagjaink, a női családtagjaink, a közeli hozzátartozóink egyébként igazságtalanul végeznek mondjuk extra munkát, vagy olyan elvárások vannak feléjük, amiket senki nem tud teljesíteni. Ez nem igaz, ezt érzékeljük. Csak ezen így átugrunk valahogy ezeken a dolgokon. És egyébként a beismerése ennek, ami szerintem nagyon fontos, amit még akartam mondani, hogy ezt a szexizmust, mert ez gyakorlatilag mondjuk ki, ez szexizmus, ezt nem tagadni kell, hanem sokkal jobban én azt érzem, hogy ezt inkább így körül kell ölelni, így a saját szexizmusodat, hogy jobban megértsd, hogy mi az. És az, hogyha ezt úgy állítod be, hogy szexista, hát én hogy lehetnék én szexist? Tehát én azt gondolom, hogy minden nőnek ugyanolyan joga van, mint egy férfinak. Hogyha ezzel áltatjuk magunkat, hogy a szexizmus az csak egy ilyen nagyon csúnya, nagyon ördögi dolog, és nem egy ilyen velünk született társadalmi mechanizmus, amit csinálunk, akkor nem fogunk odájutni azon a szintig. Ezért mondom, hogy inkább mindenki ölelje, most ez nagyon rossz szó, de angolul valahogy szerintem jobban hangzik, hogy így öleljük át a szexizmusokat, és értsük meg, hogy, és úgy tudjuk ezeket szerintem leépíteni.
Nagyon jól tudod ezeket így összefoglalni, meg elmondani, de gondolom neked is egy utazás volt ez. És hogy tökre kíváncsi vagyok, hogy a családod például hogyan követett téged ebben, vagy hogy ma ők hogyan támogatnak téged ebben az identitásodban, mint meleg, mint aktivista, mint feminista.
Hát abszolút azt mondhatom, hogy azzal, hogy én előjöttem, körülbelül most már több mint 10 éve.
Hány éves voltál akkor?
Én azt hiszem, hogy 22 voltam körülbelül, amikor egy ilyen nagy szerelmi csalódás után így előjöttem, és az nem volt teljesen, hát ez ilyen bumpy road volt, tehát nem volt egy ilyen nem volt egy sima menet. Nagyon nehezen találtam meg ezt a szót. Nem volt egy sima menet, de természetesen szeretettel, meg türelemmel, meg empátiával voltak a szüleim, de nekik is fel kellett ezt dolgozni. Azt, hogy most én feministának vallom magam, én nem vagyok abban biztos egyébként, hogy ők ezt így megfogalmazzák így magukba, hogy van egy fiam, aki feminista, én biztos vagyok benne, hogy ez nem esett le nekik. Az leesett nekik, hogy én, ha van egy olyan téma, amiben mondjuk a nők érintettek, és az negatívan van, vagy sztereotipizálóan van, akkor én azt el fogom nekik mondani, mert meg fogom magyarázni, hogy én miért gondolom annak az ellenkezőjét. A tesóm például, mert van egy bátyám, ő például, amikor beszélgetünk, akkor gyakran mondja azt, hogy Jaci, te csak azért mondod ezt, mert te feminista vagy, és azért pártolod őt. És hiába mondom neki, hogy nem ezért, hanem mert tudod, vannak olyan dolgok, amik nagyon nehezen mennek át, és az emberek hajlamosak arra azokra azt mondani, hogy hát ez nem szexizmus, hát én azért kritizáltam őt, amit mond, meg azt a politikát, amit képvisel. De akkor én meg azt mondom, hogy oké, akkor azt kritizáld, és ne a nőiességében kritizáld, mert hogy ez sajnos baloldalon is nagyon-nagyon gyakori, hogy jobboldali vagy jobboldalhoz kötődő nőket a nőiségükben aláznak meg. Tehát az, hogy néz ki, és ilyen mindenféle ilyen buta és hasonló dolgokkal illetik, ami egyébként egyáltalán nem külön, mint egy mondjuk egy jobboldali szexizmus. Tehát ez ugyanaz.
És szerinted miért fontos amúgy a feminizmus az aktivizmusban?
Én azt gondolom, hogy mindenféle mozgalomban kell, hogy legyen helye feminizmusnak. Én el tudok képzelni egyéni aktivistákat, akik működnek feminizmus nélkül, de talán nagyon merész, amit mondok, de azt mondom, hogy nem jól működnek. Egyszerűen a feminizmus azért nagyon fontos, mert nincs olyan elnyomott társadalmi csoport, olyan mozgalom, amelynek ne lennének nők a tagjai. És hogyha már vannak nők tagjai, akkor ezekre igenis oda kell figyelni, mert nincsenek ilyen egyéni, olyan identitások, ami csak egy elemből állnak. Tehát mindenkinek, ha még azt mondom, hogy egy szűk mesdje, amiben én mozgok, hogy roma, LMBTQ, interszekcionalitás, ez tényleg egy ilyen nagyon szűk keresztmetszet. És ott mondhatná az ember, hogy tudod mit, fókuszáljunk a származásra, fókuszáljunk a nemi identitásra, vagy nemi szexuális orientációra, és a te nőiességedet azt vidd oda, ahol máshová, ahol majd beszélnek róla. De ezt nem lehet mondani.
Mintha nem függne össze minden.
Mert sajnos minden mindennel összefügg pontosan, és nekem, akár roma LMBTQ aktivistaként, nekem az a feladatom, hogy ennek a pici közösségnek, ami egyébként nem is olyan pici, csak úgy mondom, hogy egy ilyen szűk keresztmetszet, mindenkit próbálja képviselni, és hogyha elérek ahhoz a limithez, a határomhoz, hogy én őket nem tudom képviselni, akkor azt fel kell tudni ismerni, és akkor egyet hátrébb kell lépni. Mert sajnos előfordulhat olyan is, hogy mondjuk van egy, most csak egy példát mondok, van egy roma leszbikus nő, aki hiába azonosul velem a származása miatt, hiába azonosul azzal, hogy neki is, meg nekem is, kisebbségek vagyunk a szexuális orientációnkat tekintve, de mondjuk én nem vagyok nő, és neki mondjuk az életének abban a periódusában, neki ez nagyon fontos, ez a nő identitása, szóval ő szeretne egy olyan közösségépítő emberhez kapcsolódni, aki nő is. És ezt nekem tudnom kell kezelni, és ezt el kell engedni. Vagy maximum segíthetek abban, hogy összekötöm őt egy olyan emberrel, akinek abban a pillanatban neki szüksége van rá, akire szüksége van.
Igen. És ez annyira fontos ezt komolyan venni. Én közben még csak az a nagy alak, amit mondtál a nagymamádról, hogy ő nem nevezte magát feministának. És én ezt teljesen megértem, hogy van egy generációs különbség, és a feminista fogalom az akkor nem volt egy gyakori dolog, viszont manapság már az. És még mindig van nagyon sok csaj, aki nem tudja magáról, vagy nem mondja magáról, hogy feminista. Ez tök érdekes.
Ez érdekes, és szerinted amúgy ez miért lehet például egy mai, nem tudom, 20-as éveiben járó fiatal csajszi, aki egyébként úgy mindent, amit a feminizmus vall, és szeretne, azt ő is csinálja, de valamiért mégsem mondja azt magáról, hogy. Tehát, hogy ez már szerinted például az aktivizmus része, már hogy mi erről most sokat beszéltünk, a te aktivizmusodról, más feminista csajokról körülötted, hogy ez már egy aktivista aktus, hogy te azt mondod magadról, hogy feminista vagy?
Én azt gondolom, hogy igen, hogy ez már az aktivizmusnak egyébként a része, főleg akkor, hogyha beszélsz is róla. De például, amikor feltetted azt a kérdést, hogy én mit gondolok arról, hogy a nők miért nem vallják magukat feministának, na, azt már én nem válaszolnám meg, mert hogy pont a támogatói aktivizmusnak szerintem abban az a kulcsfontosságú, hogy nem léped át a határaidat. Szóval, hogy én nem szeretném tematizálni a feminista mozgalmat semmiképpen sem. Szóval, hogy az a határ, amiről én beszélek, az tényleg az én hozzáállásom, az, hogy én milyen attitűdváltozásokon mentem keresztül, de hogy én ebbe így beleszóljak, az nem. És általában ez asztaltársaságnál szokott leginkább megmutatkozni, amikor van egy vacsora asztal, és férfiak mondanak szexista baromságokat, mondjuk azt, hogy az irodában a nők fúrják egymást, hát azért, mert ilyenek a nők. És akkor nyilván Gyaci leteszi a villát a kezéből, és megpróbálja elmagyarázni, hogy de egyébként a férfiak is fúrják egymást, csak lehet, hogy ez neked így nem tűnik fel. És ott fejeződik be az én...
Meg más eszközökkel.
Igen, és ott fejeződik be az én ilyen feminista védőbeszédem, vagy kiállásom, amikor egy nő azt mondja, hogy figyelj, Joci, nekik van igazuk. És én ott már azt érzem, hogy én nem fogok egy nővel arról vitatkozni, hogy ő mit gondoljon magáról, mit gondoljon a nőiségéről. Vagy hogy neki milyen kapcsolata legyen a feminizmussal amblok.
Úristen, hát annyiszor találkoztam ezzel a internalizált nőgyűlölettel.
És ez azért van, tudjátok, mert hogy ezért nekem van ugye a roma mozgalom is, meg az LMBTQ mozgalom is. És ezt így összetudom hasonlítani, hogy nekem sem esne jól, hogyha egy fehér ember kioktatná mondjuk egy roma társamat, hogy jaj, figyelj, te ezt nem tudod, de ez rasszizmus, gondold így, kérlek. Szóval, hogy vannak ilyen dolgok, amik segítenek nekem, hogy ezt egy picit így ilyen érzékenyebben lássam, mégpedig az, hogy több mozgalomban vagyok jelen, és így a mechanizmusokat azt így tudom érzékelni.
Igen, ez egyébként ez nagyon jó, meg tőlem is többször így interjúban megkérdezték, hogy szerintem, hogy a tehát, hogy így a férfiakról, mondjuk azért mi szoktunk a férfiakról elég sokat beszélni, meg hogy nekik mit és hogyan kéne, de hogy én is sokszor így azt gondolom, hogy tehát amikor arról kérdeznek mondjuk, hogy milyen az újfajta maszkulinitás, vagy milyen a modern férfi, akkor így egyfelől azt érzem, mint társadalomtudós, hogy hát jaj, erre tudok válaszolni, erre akarok válaszolni, másfelől meg úgy vagyok, hogy de hát nem is vagyok férfi, miért nekem kéne megfogalmaznom, hogy mit jelent számukra. Vagy nem tudom, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon ilyen érzékeny talaj, hogy mikor, melyik szerepedből igazándiból, mire válaszolhatsz, de amit most mondtál, az szerintem teljesen valid, és nagyon respektálom.
Viszont azt gondolom, hogy férfiakról, nőknek szerintem lehet beszélni, ugyanúgy, ahogy mondjuk feketéknek lehet fehérekről beszélni, mert hogy mások a dinamikák, én azt gondolom. Ha én beszélek a fehérekről, és ne adj Isten, mert ugye szeretnek engem néha úgy beállítani, mint hogyha én ilyen fehér ellenes lennék, de ha mondjuk én beszélnék negatívan, amit egyébként nem szoktam, de hogyha azt teszem, akkor is a fehérekről nem alakulnak ki én miattam rossz, nem tudom én, vélemény, hiszen én csak egy apró porcelán vagyok, és van egy csomó fehér reprezentáció. Ha mondjuk ezt fordítva tesszük, amikor a roma reprezentáció például ma Magyarországon nagyon-nagyon csekély, és hogyha azt is olyan fehérek csinálják, akik egyébként rasszisták, hát akkor nagyon nagy bajban vagyunk, kérem. Mert akkor ez nagyon befolyásolja.
Hát igen, meg mások a hatalmi struktúrák, tehát amit mondtál is, hogy teljesen más mondjuk egy kisebbségi pozícióból kritizálni adott esetben a többségi társadalomnak a képviselőit, mint fordítva. Tehát, hogy azért azt érezzük a súlypont eltolódást. Ez nagyon, nagyon egyet tudok ebben érteni egyébként. Mert hát amikor így az elnyomóidról beszélsz, mert miért ne beszélnél, most legyen az bármi, akár a nagy kapitalista, szörny, akkor is miért ne lehetne humorra, humor nélkül, bármilyen eszközzel kicsit ellenébe menni, kicsit provokatívan, kicsit úgy beleboxolni, hogy úgy kijöjjenek igazságok, mert ha folyamatosan úgy vagyunk vele, hogy jaj, de mégse, jaj, inkább nem mondom, de lehet, hogy más nem ért velem egyet, akkor az egy ilyen nagyon, nagyon csúnya helyzet lesz, és állóvíz szerintem.
Abszolút, meg nyilván sokan mondják azt, hogy ez békétlenséget teremt, meg stb., de sajnos nem lehet más, hogy ezeket közölni, mint csak az, hogy belemondod mindenféle tabuk nélkül az embereknek a képébe, hogy már pedig elnyomás van. És én férfiként, én nem szeretnék olyan diskurzusokat hallgatni, hogy engem a nők először körbeudvarolnak, vagy mondjuk azt mondják, hogy jaj, Joci, de ez rád nem vonatkozik, ez a többiekre vonatkozik, csak hát nem kell, mert hogy én is férfi vagyok, és rám is vonatkozik, és hogy itt ragadnál meg az alkalmat, hogy azért erről a mítoszról is egy picit beszéljünk, hogy a meleg férfiak azok nem lehetnek szexisták, hát dehogy is nem lehetnek. Hát én is férfiként születtem, és ugyanúgy ebben a patriarchális társadalomban én is magamba szívtam ugyanazt a nőgyűlöletet egészen az óvodától. Szóval, hogy nem lehet azt mondani, hogy azért, mert mondjuk a Márta a Jocsi fiúkhoz vonzódik, hát a különben már nem is lehet szexista. Hát dehogy nem, nagyon is lehet. És nem csak általánosan jelenik meg, hanem egyébként még az LMBTQ csoporton belül is érezni lehet egyébként a meleg férfiaknak a szexizmusát, mondjuk leszbikus, biszexuális, vagy queer nők felé, vagy transznemű nők felé.
Igen, hogy LMBTQ közösségen belül is egyrészt van internalizált homofóbia, másrészt bifóbia, transzfóbia, tehát hogy itt ugyanúgy ezekkel a hatalmi struktúrákkal dolgozni kell, mint egy cis-hetero közegben, mert hogy ezeket a mintákat gyakorlatilag így szívtuk az anyatejjel, és ebben szocializálódtunk, tehát hogy mindenkinek van egyfajta munkája, és mindenkinél van olyan, hogy lehet, hogy valaki egy kisebbségi pozícióban van.
De nincs kivétel.
De hogy igen, attól függetlenül még így át kell néznie magában azokat a régiókat, amikben ő is előítéletes, mondjuk, más csoportok felé. És igen.
Hát engem például ez nagyon szokott zavarni, hogy tudod, legyintenek, hogy ja, hogy te meleg fiú vagy, hát persze, hogy feminista vagy. Hát egyébként ez nem magától értetődő. Viszont azt is látom, hogy emiatt például én nem lehetek egy ilyen minta, és azért nagyon szeretném, hogyha minél több hetero férfi vállalná feminitását, mert sajnos az emberek egy nagy része velem nem tud azonosulni. Szóval, hogy azért lenne jó, ha mindenféle férfi, akár származásra való tekintet nélkül, szexuális orientációra való tekintet nélkül, külsőleg, életkor, hogy mindenféle ember, mindenféle férfi ember mondja ki magáról, hogy én feminista vagyok, és lehessen végre hozzájuk minél többen csatlakozni, minél több embernek.
Jocsi for president, én azt mondom. Tényleg. Szeretném, hogy minden egyes ember hallja. És tényleg fontos, egyetértek azzal, hogy itt is kell diverzitás. Szóval a nők egyedül mondják azt, hogy ez nem oké, az nem lesz elég. Többen kellő legyünk.
Főleg azért gondolom ezt, hogy több férfinak kellene megszólalnia, mert hogy a szexizmust Magyarországon férfiak tematizálják. Szóval, hogy arról van szó, hogy bekapcsolsz egy, nem tudom, egy pesti tévét, vagy nem tudom, mindenféle szörnyű ilyen csatornákat, és az van, hogy ott látsz ilyen 40-50-es férfiakat, akik a nő mozgalomról beszélnek. Hát gyakorlatilag többet lehet a női mozgalomról hallani ilyen jobboldali férfi aktivistáktól, mint maguktól, a feminista nőktől. Tehát gyakorlatilag szélesebb az elérhetőségük, és ők tematizálják ezt a témát. És ezért gondolom azt, hogy nagyon sok férfinak kellene előlépni, és akkor azt mondani, hogy hát de mi ezzel nem azonosulunk, amiket ti mondotok, mi nem félünk a feminizmustól. A mi társadalmi nemünket ez nem veszélyezteti, ami a feminizmus. Tehát ezért kellene minél több, és egyébként pont csináltunk az Ame Panzsal a nőnapra, készítettünk egy ilyen videót, ahol megkértem ismerőseimet is, meg olyan embereket, akikre azt gondoltam, hogy szívesen vállalnák ezt a feladatot, hogy küldjünk a nőknek egy ilyen megerősítő üzenetet. De egyébként itt is nagyon észen kellett lenni, hogy őszinte legyek, mert egyrészt bevontuk az Ame Panzs női tagjait is ebbe, hogy azért olvassák el az üzeneteket, hogy milyen üzenetek jönnek, és egyébként még a végeredménnyel sem voltam teljesen elégedett, mert az van, hogy amikor támogató vagy, mindig kellenek egy ilyen önellenőrzések, ilyen self-checking, hogy mi történik most. És amikor visszanéztem ezt a videót, hogy ott van 5-6 ember, aki ilyen kedves, támogató, erős üzeneteket küld, akkor valahogy így azt gondoltam, hogy na oké, na megint itt van egy bunch of férfiak társasága, akik így meg akarják mondani, hogy akkor így mi legyen, merre, hány méter. Szóval azért törekedtünk arra, hogy ne legyenek olyan megfogalmazások benne, hogy nektek így kellene csinálni, vagy nektek úgy kellene csinálni, hanem mindig arra törekedtünk, hogy azt mondjuk, hogy csináld úgy, ahogy te szeretnéd. Majd rád bízzuk, hogy bárhogy döntesz, mi abban fogunk téged támogatni.
Ez a videó még fenn van Facebookon, vagy akár Spotify-on is, mint egy beszélgetés?
Fent van, abszolút még fent van.
Mi a neve, nőnap?
Ame Panzs nőnapi videó, szerintem ez a neve. Így lehet megtalálni.
Nagyon jó, akkor mindenki keresse meg. És amúgy még az is érdekel, Jóci, hogy a te cikkeidet, vagy amiket te írsz, azt meg hol lehet találni, azt a Facebook, van Facebook oldalod, vagy az...
Leginkább azt szeretnénk, hogyha az Ame Panzsnak a blogjára minél többen kattingatnának, mert az Ame Panzsnak elkészült egy blogja, amit a Facebook oldalunkon, a TV Baktál a Facebook oldalán el lehet érni. Próbálunk most már írásban is közölni embereknek, akiknek mondjuk nincsen idejük, vagy türelmük, vagy kedvük végignézni egy 1 órás beszélgetést. Próbáljuk őket is elérni valamilyen úton, módon.
Nagyon szuper. Legyetek minél több helyen, én azt mondom.
Köszönjük.
Nagyon értékes gondolatokat osztottál meg velünk, Jocsi, meg nem merek a hallgatók nevében beszélni. Igen, ez nagyon nehéz, hogy sose beszélj a másik nevében, vagy sose éreztesd azt, hogy a másiknak mit kell éreznie. Úgyhogy talán ez a konklúziója ennek az adásnak, és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy elfogadtad a meghívásunkat. És tényleg hallgassatok Ame Panzsot, mert hogy zseniális adások vannak, és a blogot az pedig nagyon jó, mert hogy ilyen miniírások vannak, amik meg összefoglalják ezeket az epizódokat. Úgyhogy rengeteg energiát és érzelmi munkát fektettek ebbe a projektbe. Sok sikert kívánok hozzá.
Én köszönöm a lehetőséget, és nektek is nagyon sok sikert kívánok, és mindenkit arra szeretnék buzdítani, hogy hallgassátok a Mia Femmét. És képzeljétek el, még ezt nagyon gyorsan elmondom, hogy egy barátom is hallgat benneteket, akiről mi nem is tudtuk, hogy hallgatjuk, és csak elmeséltem neki, hogy majd megyek a Mia Femmésekhez, és mondta, hogy hát én őket az elejétől fogva hallgatom. Szóval, hogy sokan vagyunk.
Akkor üdv a haverodnak is.
Igen, és Kukac Mia Femmen pedig még DM-be üzenhettek majd ehhez az epizódhoz, és amit pedig Jocinak szántok, azt továbbítjuk neki. Köszönjük, hogy velük voltatok.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!